Ma délelőtt egy szerintem nagyon jól ismert igéből készültem szolgálni. Ez az ige Pál apostolnak a Galatákhoz írott levelének második fejezetéből a 20. vers. Egész biztos, hogy jól ismerjük ezt az igét. Tehát Galata levél második fejezetének 20. verse. Ezt írja az apostol. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Imádkozzunk. Drága Úrunk, köszönjük neked az apostolnak ezt a mondatait, gondolatait, igéit, és szeretnénk, hogy az, amit ő megfogalmaz, az a mi életünkben is valóság legyen. Amen. Hát gondolom, az mindannyian úgy vagyunk azzal, hogy a Bibliának, igen, köszönöm szépen, a Bibliának nincs egyetlen olyan könyve, fejezete, igeverse, ami fölösleges lenne, hisz hát ugye mindegyik Isten akaratából íródott, Isten igéje, Isten lelkének a vezetése nyomán íródtak a mi üdvösségünkre. De az is igaz, azt gondolom, hogy ha például a Pál apostolra gondolunk, akkor Pál apostolnak a írásai, levelei a Szentírásban azért elég nagy súlyt nyomnak, tehát azért fontos igék, igazságok a keresztény hitnek, nagyon fontos alapigéi, alaptételei, alapigazságai vannak az apostolnak a leveleiben leírva, megfogalmazva. És hogyha olvassuk Pál apostolnak a leveleit, akkor alapvetően háromféle dolgot találunk a leveleiben. Van, amikor elméleti igazságokat fejteget az apostol, gondoljunk például római levélre, egy efezusi levélben is nagyon sok ilyen elméleti igazságnak a kifejtése van, ami korántsem hiába való dolog, hanem nagyon fontos a hívő élet szempontjából, hogy mit hiszünk, mi az, amit hiszünk, mit jelent a mi Jézus Krisztusban való hitünk. Aztán emellett találunk gyakorlati tanácsokat, hogyha hívők vagytok, hogyha ezt így hiszitek, akkor ezt így kell, hogy éljetek, így kell, hogy cselekedjetek, ilyen jellemzői kell, hogy legyen a ti életeteknek, tehát gyakorlati tanácsok, gyakorlati útmutatások is vannak az ő leveleiben, és van egy harmadik dolog, ami megjelenik szintén az ő leveleiben, az ilyen személyes jellegű írások, személyes életére vonatkozó gondolatok, amikor életkörülményeiről ír, hogy most éppen börtönben vagyok, vagy a tapasztalatairól ír, vagy éppen bizonyságot tesz valamiről az ő életében. Na most az lenne a feladatunk, hogy állapítsuk meg, hogy ez a Galata 2:20, ez micsoda? Ez hova sorolhatnánk be inkább? Elméleti tanítás, gyakorlati tapasztalat, vagy bizonyságtétel? Szerintetek melyik? Hogyha most visszagondoltak erre az igére, ki mire tippel? Tessék? Hát mind a három, persze, de szerintem is nyilván ezen el lehet vitatkozni. Én úgy érzem, hogy bizonyságtétel, nem? Tehát ő elmond valamit az ő életéről. Nyilván egy nagyon mély tanítás van benne egyébként, hogyha elkezdjük majd ezt az igét boncolgatni, kutatni ennek a mélységeit. Nagyon komoly tanítás van benne, de alapvetően ez nem egy hitigazság kijelentése céljából írta az apostol, hanem leírja azt, hogy ő hogyan éli a Krisztusban való hitet. Mi az ő számára, mit jelent az, hogy ő Jézus Krisztusban hit? Ez neki egy személyes bizonyságtétel. Itt ő olyan dolgot ír le, olyan dolgot fogalmaz meg, amit ő maga átélt, megtapasztalt, és életének szerves része. Na most, amikor az apostol önmagáról ír, például ilyen dolgot, mint ez, meg sok másút, akkor legkevésbé azért teszi, hogy dicsekedjen vele. hogy mutassa a hallgatóinak, vagy az olvasóinak, hogy ámuljanak, hogy ő a hitnek milyen magasságaiban jár éppen, hanem sokkal inkább azért fogalmazza meg ezeket a bizonyságtételeit, és biztos vagyok benne, hogy ezért fogalmazta meg, ha most emberi oldalról nézzük a levelének az írását, azért fogalmazta meg ezt a bizonyságtételét, mert azt szeretné, hogy az Úr Jézus Krisztusban hívők, tehát mi is, én is, meg ti is, ugyanígy legyünk. Ugyanezt tapasztaljuk meg. És nagyon sokszor van az ő leveleiben, amikor arra bátorítja az olvasóit, hogy legyetek az én követőim. Valahol kifejezetten megfogalmazza ezt, legyetek az én követőim, amint én is vagyok a Krisztusnak. Tehát az, ahogy én követem a Krisztust, az, ahogy én megélem a Krisztust, az legyen példa ti előttetek, és ti is úgy éljétek meg a Krisztust, és ti is így kövessétek a Krisztust, és ti is így higgyetek az Úr Jézus Krisztusban. Vagyis, amikor ezt az igét is megfogalmazza a Galata 20-ban, akkor azt mondja, hogy ti is éljetek így, ahogy én élek. Nektek is ilyen legyen a kapcsolatotok, közösségetek az Úr Jézus Krisztussal. Milyen áldott dolog az, amikor olyan a mi életünk, a mi hitünk, a mi Krisztus követésünk, hogy arra érdemes rámutatni. Te is így higgyél. Milyen jó, hogyha egy édesapa, egy édesanya így tud a gyermekei elé állni, a saját életüknek a példájává, érdemes úgy élnetek, ahogy mi élünk. Érdemes úgy hinnetek, ahogy mi hiszünk. Mert mi Krisztust követjük, és így legyetek ti is a Krisztus követőivé. Milyen jó az, és milyen áldott dolog az, amikor egy gyülekezeti vezető, egy elöljáró így állhat a gyülekezet elé. A saját életének a példájává. És nincs szükség az ilyen álszent, hogy fogalmazzam, jaj, ne engem kövessetek mondatokra. Hát kit? Hát kit, ha nem a gyülekezeti elöljárót? Kit, ha nem a gyülekezeti vezetőt? Akkor ki legyen a példa, ha nem ő, mert a példákra szükség van. Nem büszkeség, és nem gőg, meg nem fennhéjázás ez, nem mert Krisztus kegyelméből vagyunk azok, akik vagyunk. És Pál is ezt mindig hozzáteszi. Nem a saját akaratából, nem a saját erejéből, nem a saját bölcsességéből, a saját jámborságából, hanem az Úr Jézus Krisztus kegyelméből az, aki. És amikor önmagára mutat, legyetek az én követőim, akkor a Krisztust emeli fel, és őt dicsőíti. És így ez a mondat, egyébként, amit most itt olvastunk a Galata 2:20, ez Pál apostolnak a bizonyságtétele az életnek az értelméről és az élet céljának a nagy kérdésére ad egy választ. Ez a bizonyságtétel. Az igazi élet Krisztusban van. És az élet célja, hogy Krisztusban legyünk. Érdemes hát odafigyelni arra, amit Pál apostol ír. Lássuk ezt az igét. Én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon furcsa, mondhatni, döbbenetes kijelentéssel kezdi ezt a bizonyságtételét. Így kezdi ezt a bizonyságtételét, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. És itt rögtön szeretnék megállni, és két szónak a kapcsolatát kiemelni, mert ez mindennél fontosabb. Mindennél fontosabb ezt megérteni, kulcsa ennek a bizonyságtételnek is, de egyébként az egész hívő életnek a kulcsa. Ez pedig így szól, hogy Krisztussal együtt. Krisztussal együtt. Legfontosabb kérdés, hogy ott van-e az életünkben az, hogy Krisztussal együtt. Ez az, ami át kell, hogy hassa a mindennapjainkat. Nem csak gyülekezeti istentiszteleteinket, hanem a mindennapjainkat. Életünknek minden percében ott kell, hogy legyen, hogy Krisztussal együtt. És ez egy visszatérő kifejezés Pál apostolnak az írásaiban. Krisztussal együtt meghaltam. Krisztussal együtt életre keltett. Krisztussal együtt élünk. Krisztussal együtt életünk el van rejtve az Istenben. Tudjátok, én egy, megvallom nektek, hogy én egy nagyon gyarló igehallgató vagyok. Ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon hamar elfelejtem az ige hirdetésnek a tartalmi üzenetét. Nem tudnám visszamondani. Ez szerintem egy gyarlóság. De lehet, hogy nem vagyok ezzel egyedül így. De az van bennem, hogy ha mindent elfelejtünk is, mert elfelejtjük, mert hát ilyenek vagyunk, annyi információ ér bennünket napról napra, óráról órára, hogy nincs helye mindennek a fejünkben. De ha mindent el is felejtünk majd ebből a prédikációból, az az imádságom önmagamra nézve is, és rátok nézve is, hogy hadd jegyezzük ezt meg, hogy Krisztussal együtt. Hogy Krisztussal együtt éljük a mi életünket. Minden problémánk, minden bűnünk, minden nyomorúságunk abból fakad, amikor Krisztus nélkül vagyunk. Amikor nem valóság az életünkben az, hogy Krisztussal együtt. Amikor nem keressük azt, hogy neki mi a kedves, mi az ő tökéletes és szent akarata. Amikor nehéz kimondani, de van ilyen az életünkben, az én életemben, és biztos mindannyiunk életében, amikor úgy élünk, hogy nincs szükségünk a Krisztusra. Mert tudunk mi nélküle is. Mert megvagyunk mi nélküle is. Mert tudjuk mi azt magunktól is. Bárcsak az Úr szelleme ébren tudná tartani azt a vágyat szívünkben, hogy mindent csak veled, Uram, egyetlen percet sem nélküled. Na nézzük így az első részét ennek a bizonyságtételnek. Tehát Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Na egy kicsit izraelgessük ezt a mondatot. Értitek? Mert én nem nagyon. Ezt úgy lehetne, ha körül akarnám írni, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, ezt úgy lehet másképpen fogalmazni, hogy úgy vagyok keresztre feszítve, hogy még most is ott vagyok a kereszten. Ugye ez van benne az igében, nem? Tehát keresztre vagyok feszítve úgy, hogy még most is, én Bohus Bandi, ott vagyok a kereszten, ott függök a fán. Hát, ha most ebbe belegondolunk, azért ez úgy nagyon értelmezhetetlen, nem? Ez olyan zavaros, olyan érthetetlen. Már eleve az a rész, hogy keresztre vagyok feszítve. Hogy vagyok keresztre? Itt állok előttetek. Nem, hogy keresztre vagyok, hanem ott vagyok a kereszten. Hogyha ebbe belegondoltok ebbe a mondatba, akkor érezzük azt, hogy ez nem nehezen érthető, hogy mit jelent ez valójában. Nos, ennek sokkal mélyebb értelmet kell keresnünk ennek a mondatnak, és én biztos vagyok benne, hogy legkönnyebben azok értik meg ennek az üzenetét, akik maguk is átélték a Krisztussal való együtt megfeszítetést és a vele való meghalást. Miért is olyan nehéz értelmezni ezt az igét? Ugye egyrészt azért, mert Pál a Krisztussal való együtt megfeszítetésről ír. Az a dolog, hogy az Úr Jézust keresztre feszítették, ezt értem. Abba igazából annak a megértésében olyan nagy nehézség nincsen. Értem, hogy került a keresztre, megfogták, felszögezték, keresztre feszítették. Ez egy rendben van, hogy Krisztust keresztre feszítették, az Úr Jézust. De hogy kerülök én oda? Hogy kerülök én arra a keresztre? Másrészt meg azért, mert Pál mindemellett a halálról ír. Ugyanis ugye, ahogy azt mondja, hogy Krisztussal együtt meghaltam. A halál a mi tapasztalataink alapján az élet végét, a végleges elmúlást jelenti. És ugye itt megint egy olyan érdekes, hogy mégis Pál, aki azt mondja magáról, hogy meghaltam, hát mégis él. Mert hát egyébként hogyan tudta volna ezeket a mondatokat leírni. Tehát ugye egy nehezen értelmezhető dolog, Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, úgyhogy még most is ott vagyok, de Krisztussal együtt meghaltam, pedig élek. Hát hogyan kell akkor ezt érteni? Hogy van hát ez? Két irányból közelíthetjük meg a választ. Az egyik irány. Először is különbséget kell tennünk az énnek, az énünknek kétféle formája között. Az én az, aki vagyok, és az is az énhez tartozik, amit érzek, gondolok, akarok. Tehát különbséget kell tennünk, van alanyi én, és van tartalmi én. Az alanyi én az nem változik. Ugyanaz vagyok, mint aki, mikor megszülettem anyám méhéből, ugyanaz vagyok, mint aki óvodában a kis dömpert hajtatta, meg ugyanaz vagyok, aki iskolában olvasni tanult, meg ugyanaz vagyok, aki a főiskolán a Laplace transzformációt tanulta, meg ugyanaz vagyok, aki megházasodott, akinek gyerekei született. Értitek? Nem, én vagyok, nem változtam. De nagyon sokat változott nyilván, mert fejlődtem, növekedtem értelmileg is, legalábbis gondolom, remélem, a tartalma az énemnek, az életem, az, amit éltem. Ezt valahogy úgy lehet talán legkönnyebben megérteni, azért még emlékszünk rá, fiatalabbak már nem biztos, hogy tudják, miről beszélek, de emlékeztek arra, hogy régen a filmek ilyen videókazettán voltak, szalagon voltak. Emlékeztek rá. És videómagnóban játszottuk le. Ugye filmnek hívtuk magát a videókazettát is, és filmnek hívtuk azt is, ami a szalagon rajta volt. Na most azt le lehetett törölni, és lehetett rávenni mást. De maga a szalag ugye nem változott, legfeljebb előbb-utóbb elnyűjt, elszakad, vagy nem tudom, begyűrődött, utána használhatatlanná vált, de alapvetően a szalag maga nem változott, a film mint tekercs, de a film mint tartalom, az más és más lehetett rajta. A buddhista ott téved óriásit, hogy ő az alanyi ént akarja kikapcsolni. Ugye, mert érzi ő is, hogy valami az énnel, valami probléma van, de ő az alanyi ént akarja meditációval nulla szintre levinni. De nem, ezt nem lehet, mert ugyanaz vagyok. A tartalma az, aminek cserélődnie kell. És ennek a tartalma, a tartalmi én, az változik és változhat. Mi határozta meg az ént, a tartalmi ént régen? A tartalmi énünket. Az Istentől való távol létünk, ugye? A bűn az, ami meghatározta a mi életünket, gondolatainkat, gondolkozásunkat, akaratunkat, érzéseinket. Na ez az, amire azt mondja az apostol, hogy ez az a régi énem, ez az a bűnös természetem a kereszten meghalt. Ez az én van Krisztussal együtt megfeszítve. Tehát nem az alanyi én, annak semmi értelme nem volna, hanem annak a tartalma. És az, hogy megvan feszítve Krisztussal együtt, az én régi természetem, fölment Krisztussal a keresztre, hogy meghaljon, hogy megsemmisüljön, ez mutatja azt, hogy a keresztény életnek az alapja nem az, hogy kicsit jobb ember legyek, hanem az, hogy meghalok a régi életemnek, hogy a régi életem az meghal, megsemmisül, a régi természetem megszűnik. A másik irány, amiből megközelíthetjük a választ, az az, amikor a Biblia nem úgy látja a halált, ahogy mi, hogy az egy végleges elmúlás lenne. A halál valóban a földi életnek a végét jelenti, de csak annak. Tekinthetünk rá úgy, mint egy kapura, melyen keresztül a hívő lélek egy sokkal teljesebb, gazdagabb világba, az Isten országába lép be, tehát egy változást hoz a mostanihoz képest. És így van ez azzal a halállal is, ami a Krisztussal való együtt megfeszítetésünknek az eredménye. Természetesen nem biológiailag érint bennünket ez a halál, hanem mást. Ugye azt szoktuk mondani, hogy az Úr Jézus érettem, miattam és helyettem ment a keresztre. Érettem, hogy megváltást szerezzen nekem. Miattam, az én bűneim miatt, és helyettem, hogy ne nekem kelljen a bűneiknek a büntetését elhordozni, átszenvedni, elszenvedni, hanem ő az, aki magára vállalta. Mi helyettem ment a keresztre, mert vétkeztem, és átvállalta tőlem az én bűneimnek a büntetését. Ő magára vette az én összes bűnömet, de mit is vett magára akkor? Mit értünk ez alatt? A bűneimben benne vannak az én vágyaim, kívánságaim, gondolataim, cselekedeteim, vagyis az én egész bűnös természetem. És ő úgy lépett az én helyemre, hogy ő vele együtt engem is megfeszítettek. Én is ott voltam, én is ott vagyok általa benne a kereszten. Így hát a kereszten két dolog történt, ami velem kapcsolatos. Az egyik, hogy az Úr Jézus bocsánatot szerzett a bűneimre, az Atya azokat immár többé számon nem kéri rajtam. A másik, hogy a bűnbocsánat mellett ott a kereszten meghalt az én bűnös természetem is. Amíg Krisztust nem ismertem, a bűn rabszolgája voltam. Sok fájdalmat okozva környezetemnek, önmagamnak. Aztán, amikor megláttam a Krisztust a kereszten, egy pillanat alatt minden megváltozott. A rabszolgából íme szabad lett. És innentől kezdve a rabszolgatartó már hiába követelte tőlem az engedelmességet, nem tud hatalmat venni felettünk. Miért? Mert halottak vagyunk számára. Ott a kereszten én is meghaltam, mert Krisztus engem is felvitt oda. Tehát nem csak bűneinket vitte fel az Úr Jézus a keresztre, hanem bennünket. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Tehát úgy vagyok keresztre feszítve, hogy még mindig ott vagyok a keresztem. Így a helyzetem a bűnre nézve változott, meghaltam a bűnnek, és még most is halott vagyok annak. Képletesen szólva, a baj akkor szokott kezdődni, amikor a kereszt elkezd kényelmetlen lenni. És szeretnék a keresztről lejönni. Na itt van a probléma. Mert azért kereszten lenni nem jó dolog, nem kellemes dolog, fájdalmas dolog, nehéz dolog. És amikor akarok magamnak könnyebbséget, és akarok valamit a régiből, akkor jövök le a keresztről. Na és itt van a probléma, mert ekkor jönnek a bukások, a testies bűnöknek a sokfélesége, a lelki elzüllés, ami sokszor a testével is együtt jár. Nagyon fontos megjegyezni, csak addig vagyunk védve a bűntől, amíg a kereszten vagyunk. Csak a kereszt tud bennünket megvédeni, semmi más. Így folytatódik Pálnak a bizonyságtétele, tehát többé nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Beszél halálról, és beszél életről. Mi az, ami a halál után, és a halál és az élet között van? A feltámadás. A Biblia kétféle feltámadásról beszél. Az egyik a földi élet, földi halál utáni új testben történő feltámadás. A másik az, amit itt ezen a földön minden hívő megtapasztalt. És mindenki megtapasztalhat, és az apostol erről a feltámadásról is több helyen ír. Például, mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egyé lettünk, bizonyára a feltámadásáé szerint is azok leszünk. Egy másik helyen, ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Tehát nem majd valamikor a távoli jövőben bekövetkező feltámadásról ír az apostol, hanem olyan feltámadásról, ami most itt megtapasztalható a mi lelkünkben. Meghaltam a Krisztussal, mondja az apostol az elején, majd azt mondja a végén, hogy élek az Isten fiában való hitben, így a halál és az élet között szükségszerűen, kimondatlanul ott van a Krisztussal való együtt, feltámadás is. Meghaltam vele, feltámadtam vele, és élek vele. A Krisztussal való együtt keresztre feszítés lezárta számunkra a régi életet, a Krisztussal való együtt feltámadás pedig egy új életet nyitott meg számunkra. Mi ennek az életnek a jellemzője? Mi a Krisztussal való együtt meghalásnak és a vele való feltámadásnak a következménye? Hát az, amit mond az apostol bizonyságtételében, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Vagyis a tartalmi én az megváltozott. Nem az én régi bűnös természetemet élem, hanem annak a helyébe lép Krisztusnak az élete. Az Úr Jézusnak az akarata, szándéka, az ő szeretete. Nem az én régi önző bűnös természetem akaratát, kívánságát cselekszem, hanem a bennem élő Krisztusét. És az, hogy Krisztus bennem él, az egy óriási erőforrás biztosít számomra. Nem véletlenül mondja az apostol, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Aztán azt mondja, hogy amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem. Az életünk az egy folyamatos hit gyakorlat. Egy folyamatos Krisztusra nézés kell, hogy legyen. Ez nem fizikai látást jelent, hanem bizalmat jelent az Istenben. Nem a cselekedeteim tartanak meg, hanem az Úr Jézusban való hit, aki szeretett és engem és önmagát adta értem. Tudjátok, testvérek, én azt tapasztalom a mi életemben, meg látom is környezetemben, hogy olyan sokat tudunk mi erőlködni, mert úgy szeretnénk mi szentek lenni. Mégis olyan hiába valónak látszik sokszor ez a mi próbálkozásunk a beszédeinkben, a döntéseinkben. Hiába akarok én szent lenni a beszédemben, mégis olyan könnyen meg tudom bántani éppen azt, aki legközelebb áll hozzám, akit legjobban szeretek, meggondolatlan beszédemmel. És hányszor okozott ez már problémát, vagy a rossz döntések. Szeretnék én jól dönteni, Krisztussal együtt dönteni, a Szentlélek vezetése szerint dönteni. Mégis milyen elhamarkodott tud lenni az én döntések. És szeretnénk mi szeretni, lehajolni a gyengéhez, felkarolni az elesettet, vigasztalni a gyászolót, bátorítani a gyengét. Mégis tudunk mi olyan közömbösek, közönyösek és kemény szívűek lenni. Szeretnénk az Úrral közösségben lenni, keresni őt az igében, az imádságban, testvéri közösségben, és mégis megakadályoz benne kényelmességünk, lustaságunk, erőtlenségeink. Olyan sok az életünkben a fogcsikorgatás, a küszködés, az erőlködés. Hát, nincs mit csodálkozni ezen, ha így van, mert Krisztus nélkül ilyen gyengék vagyunk. Krisztus nélkül semmire sem vagyunk képesek. Azt mondja az Úr Jézus egy helyen, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Krisztus nélkül nem lehet szent életet élni. Nem lehet az életünk kedves, ami mennyei atyánk előtt. Krisztus nélkül nem vagyunk mások, csak szánalmas, nyomorú, semmire való emberek, alantas rabszolgái önző vágyainknak, kívánságainknak. De azt mondja Dávid egy helyen, hogy ha Isten segít, még a kőfalon is átugrom. Ha Krisztus bennünk él, ha valóság az, amit Pál apostol ebben a bizonyságtételében megfogalmaz, amit ő átélt, és ez valóság a mi életünkben, ez a Krisztussal együtt, hogy Krisztussal együtt meghaltam, hogy Krisztussal együtt feltámadtam, hogy Krisztussal együtt élem az én életemet, akkor nem kell legyőzetve élnünk. Akkor élhetünk győzelmesen az Úr dicsőségére. Pál is azt mondja, hogy az az én nem is él, az a régi, az a bűnös, az ott van a kereszten. De Krisztus az, aki benne él, és Krisztus az, aki bennünk élhet. Mennyivel más az, amikor egy hívő életben láthatóvá válik a Krisztusnak az élete. Ha Krisztus él bennünk, akkor tudunk szeretni krisztusi módon, önfeláldozóan. Akkor tudunk áldás lenni a mi családunkban, a mi környezetünkben, mindenütt, ahol megfordulunk. Hát azt kívánom, hogy jegyezzük már meg ezt a két szót, jó? És ez úgy legyen bennünk, hogy Krisztussal együtt. Mert ez a hívő élet kulcsa, ez a gyümölcsöző, áldott életnek a kulcsa, Krisztussal együtt. Amen.